Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Még egy hét szívós munka, a legendás fideszes hajrá, és letoljuk az ellenfelet a pályáról. Óriási gólhelyzetben vagyunk, fogalmazott Orbán Viktor Fidesz elnök miniszterelnök a békemenet Margit-szigeti végállomásán szombat délután. Orbán Viktor volt a főszónoka a szombat délutánra a Civil Összefogás Fórum által Margit-szigeti végcéllal szervezett békemenetnek, amelynek jelmondata Magyarország maradjon a béke szigete volt. Felütésként a miniszterelnök a jóisten áldását kérte a kárpátaljai magyarokra, és jobbulást kívánt Robert Fico szlovák miniszterelnöknek, akit fogalmazása szerint azért lőttek meg, mert a béke pártján áll. A Margit-sziget régi nevére utalva azt mondta, a nyulaknak most nincs helyük, Brüsszel vezetőinek pedig sietve távozniuk kell az irodáikból. Mint mondta, a mi táborunk a legnagyobb, a mi egységünk a legszilárdabb egész Európában. Hozzátette, a háború párti vonaton nincsen fék, és úgy látszik megőrült a masinista. Szerinte életet ment minden olyan szavazat, amelyet jövő vasárnap a Fidesz-KDNP-re adnak le. Nyomatékosította, Európa nem bír ki még egy háborút. Új katolikus iskolát alapítanak Gyömrőn. Marton Zsolt Váci megyés püspök katolikus általános iskola alapításáról döntött, amely 2025. szeptember 1-én indul majd el Gyömrőn. Ezt a hírt az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága jelentette be. A gyömrői római katolikus egyházközség az idén ünnepli születésének 110. évfordulóját. A templom építésének vágya 1918-ban fogalmazódott meg. Az álom 20 év alatt valósult meg. Majd kultúrházat építettek. Fontos szempont volt, hogy emellett egy iskola is állhasson. A háború kitörése miatt a tervekben szereplő iskola megépítésére már nem kerülhetett sor. Virág József plébános támogatásával a cél most sem más, mint 85 évvel ezelőtt. A plébániai közösség megerősítése, a hívő családok támogatása és a városban élő gyermekek tanulók katolikus szellemű oktatása és nevelése. A magyar családpolitika egységként tekint a családokra, amelynek tagjai egyformán fontosak. A 2010 óta létező komplex támogatási forma a családtagok teljes életútját lefedi, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Szülők Világnapján Balatonfüreden. Hornung Ágnes szavai szerint a fiatal generáció életére a digitalizáció van legnagyobb hatással. Hornung Ágnes a gyermeknevelésről közérthetően című családi és szakmai pikniken kiemelte. A komplex családtámogatás célja a testi, lelki és szellemi egészség megőrzése. A trianoni békediktátum egyik legfontosabb üzenete számunkra, hogy még inkább meg kell erősítenünk a nemzet lelkületét, jelentette be Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó a felvidéki Éberhardon a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Aponyi Albert végső nyughelyén megtartott megemlékezésen. A felvidéki magyarság legnagyobb kulturális közéleti szervezete, a Csemadok és a helyi önkormányzat által megszervezett ünnepségen Szili Katalin úgy fogalmazott, Magyarországnak a trianoni mészárszéken történt földtrancsírozása egy megmaradó fantomfájdalmat alakított ki. Ezért is kellett megteremteni 2010-ben az állampolgársági törvénnyel a lelki összetartozás fundamentumait. Tartozunk ennyi felelősséggel az őseinknek és a jövő generációnak is, szögezte le Szili Katalin. Magyarország volt a legeredményesebb az olasz rizlingek világbajnokságán. A hétfőtől péntekig Balatonfüreden megrendezett versenyen a magyar borok 8 platina, 48 arany, 54 ezüst és 47 bronzérmet szereztek. Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú, vagyis narancsriasztást adott ki Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék egyes járásaira a Hungaromet ZRT szombat délután. Az érintett járásokban, az esti órákban heves zivatarokra lehet számítani, villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél és a jégeső is. Szombat éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt. Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére is. Fokozatosan csökken csak a zivatarok száma, hajnalra megszűnik a csapadék. A legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás, a legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk témái. A Szlovák Köztársaság elnökasszony fogadta Ferenc pápa a Vatikánban. A Szentatya beszéde az olasz dolgozók 80 éves keresztény egyesületéhez. Evangéliumi lelkülettel szolgáljatok. A plébániai sportélet jelentős Magyarországon, miként az ifjúsági szervezetek, a cserkészet, a Regnum sporttevékenysége is. Interjú Magó Kingával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sportreferensével, a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének alelnökével. A Szlovák Köztársaság elnökasszonyát fogadta Ferenc pápa a Vatikánban. Ferenc pápa szombaton délelőtt kihallgatáson fogadta Zuzanna Csaputovát, a Szlovák Köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral. Az államtitkárságon tartó szívélyes megbeszélésen kitértek a Robert Fico szlovák miniszterelnök elleni merénylet szomorú eseményére, a küszöbön álló államelnök váltásra és az európai parlamenti választások közelettével azok szlovákiai kilátásaira, annak a reményüknek adva hangot, hogy a harmónia és a béke megerősödik az országban. A Szentatya az olasz dolgozók 80 éves keresztény egyesületéhez. Evangéliumi lelkülettel szolgáljatok. A Szentatya június 1-én, szombaton délelőtt 10 órakor fogadta 6. Pál aulában a fennállás a 80. évfordulóját ünneplő ACLI, az olasz dolgozók keresztény egyesületének 6000 tagját. A pápa a társadalmat szolgáló elkötelezettségük 5 fontos stílus jegyét ajánlotta figyelmükbe, amelyek a népi, a szinodális, a demokratikus, a békés és a keresztény jellegzetesség.
Sono felice di accogliervi mentre state celebrando il vostro 80° anniversario.
Bevezetőjében a pápa hálát adott az úrnak az ACLI 80 éves útjáért, amelyen az egyesület tagjai, a dolgozók, a nyugdíjasok, a fiatalok és a külfölddiák szolgálatára adták életüket úgy, hogy közösségeikben mindig lehetett találkozni a szomszédajtó, vagyis a hétköznapok szentjeivel. Történelme olyan örökség, amelyből életfontosságú erőt meríthetünk ma is, és ami máig hordozza az alapítók által kitűzött értékeket. Ferenc pápa az egyesület stílusának 5 alapvető jellegzetességére mutatott rá.
La prima è lo stile popolare.
Szolgálatok legyen mindenek előtt népi jellegű, vagyis legyenek közel az emberekhez, és érezzék, hogy közéjük tartoznak. Ennek jegyében osztozzanak életük örömeiben és kihívásaikban, és tanulják el tőlük az egyszerű emberek bölcsességét.
Imparando dai valori e dalla saggezza della gente semplice.
Ezek a stílusjegyek legyenek felismerhetők a nagy projektekben és a mély átalakulásokban is, mert a tartós folyamatok mindig alulról születnek.
Seconda caratteristica. Lo stile sinodale.
Második stílus egy a szinodális vonás, ami azt jelenti, hogy együtt dolgoznak, közre működnek a közjóért. A szinodális jelenlétet a legjobban azt bizonyítja, hogy tagjaik a legkülönfélebb kulturális, társadalmi, politikai és egyházi nézethez tartoznak. Ahogy az elnökük mondta, sokféle és nyugtalan közösségek működnek az egyesületben.
La terza caratteristica. Uno stile democratico.
A harmadik stílusjegy a demokratikus vonás, amelyre manapság különösen is szükség van. Demokratikus az a társadalom, amelyben mindenkinek helye van a tények világában, nem csak papíron. Demokratikus elkötelezettséggel sokat lehet segíteni, főként a kirekesztés és az egyenlőtlenség terén, ahol leginkább a nők, a sérüléken dolgozók és migránsok szorulnak támogatásra.
Quarto. Uno stile pacifico.
A béké stílus a tagok békét teremtő tevékenységét jelzi, ami a háborútól vérző jelenben konkrét elkötelezettséget és imádságot jelent a békért. Az akli a béke kultúrájának a hangja, amely kijelenti, hogy a háború sohasem elkerülhetetlen, és a béke mindig lehetséges, ami vonatkozik mind az államok közötti kapcsolatokra, mind a családok, közösségek és a munkahelyek életére is.
Infine uno stile cristiano.
Végül az akli stílusa legyen keresztény, kérte a pápa. Utolsóként említi ezt ő, mert ez a szintézise és a gyökere a többi szempontnak. Ugyan kihez is fordulhatunk, ha nem az Úr Jézushoz, ha megértjük, mit jelent béketeremtőnek lenni? Hol találhatunk ihletet és erőt, hogy mindenki szívesen fogadjunk, ha nem Jézus életében? Kérdezte a pápa. Keresztény stílust feltételezni tehát nem csak azt jelenti, hogy az összejöveteleinken legyen egy pillanatnyi imádság, mert ennél többet kell tenni. A keresztény stílus azt jelenti, hogy egyre jobban megismerjük az Urat és az evangélium szellemét. Zárta beszédét Ferenc pápa, amelyet az Olasz Dolgozók Keresztény Egyesületének 6000 tagja az intézett szombat délelőtt.
A plébániai sportélet jelentős Magyarországon, illetve az ifjúsági szervezetek, a cserkészet, a regnum sporttevékenysége is. Interjú Magó Kingával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sportreferensével, a Katolikus Iskolák Diákszövetségének alelnökével. A 2024-es párizsi olimpiai játékok közelettével Franciaország Szentszéki Nagykövetsége és a Vatikáni Kulturális és Oktatási Dikasztérium május 16-a és 18-a között nemzetközi konferenciát szervezett a sport és a spiritualitás témájában. Magyarországot Magó Kinga képviselte a tanácskozáson, amelynek tapasztalatairól beszélgettünk. Kedves Kinga, milyen tapasztalatokkal gazdagodott ezen a konferencián? Mit emelne ki a legfontosabb gondolatokként?
Először is azt szeretném megemlíteni, hogy a konferencia előtt, még délelőtt összehívott a Vatikáni Oktatási Dikasztérium egy megbeszélést. Ferenc pápa áthelyezte most a sport kérdéskörét a család és ifjúsági dikasztériumból az oktatási dikasztériumba, és a különböző nemzeteket felkérte, hogy küldjenek sportreferenseket. Ezt a találkozót a konferencia előtti délelőttön tartották meg a Vatikáni Oktatási Dikasztérium székhelyén. Ide különböző országokból érkeztek képviselők. Nagy meglepetésemre egyedül voltam nő és tanár, jellemzően a képviselők papok voltak. Itt tulajdonképpen arra kértek minket, hogy arról beszéljünk, miben lehetne erősíteni a sportpasztorációt az egyes országokban, illetve hogy mire van szüksége a sportpasztorációs munkatársaknak, mivel tudná őket a dikasztérium támogatni. És ezen a beszélgetésen kifejezetten azt kérték, hogy ne a filozófiai, antropológiai kérdésekről beszéljünk, hanem konkrét gyakorlati kérdésekről. Minden ország 5 percben elmondhatta, hogy jelenleg náluk mi az, ami már működik, és mi az, amit még lehetőségként látnak, fejlesztési lehetőségként a sportpasztoráció területén.
Megkérdezhetem, hogy milyen gondolatokat osztott meg ezen a tanácskozáson Magyarországgal kapcsolatban?
Igen. Magyarországon tulajdonképpen 1993 óta működik a Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége, és mint egyesületi formában szervezi a katolikus iskolás diáksportot. Ez például az egyik területe a sportpasztorációnak, az egyik lehetősége. A szervezet tagja egy nemzetközi szervezetnek is, a FISZET-nek, amely évente rendez szintén versenyeket, nemzetközi versenyeket, amelyen részt vesznek a magyar csapatok is. Ennek a szövetségnek van pasztorációs és pedagógiai bizottsága, amit évekig dr. Peremdi László vezetett, tehát egy magyar pap volt a Nemzetközi Szervezet Pasztorációs Bizottságának a vezetője. Én azt mondom, hogy ez elég jelentős dolog, azt is jelzi, hogy mi ezen a téren elég régóta élen járunk és rendelkezünk valamiféle koncepcióval, illetve a tapasztalataim és a beszélgetések során kiderült számomra, illetve ismereteim révén, hogy a plébániai sportélet is elég jelentős Magyarországon, illetve az ifjúsági szervezetek, cserkészet, regnum, sporttevékenysége is jelentősek. Ezzel kapcsolatban az volt a fejlesztési javaslatom vagy meglátásom, hogy ezeket a sportversenyeket érdemes lenne megnyitni egy picit, és meghívni olyan csoportokat, akiket ebbe a pasztorációba be lehetne vonni, akár nem hívőket, bizonytalanokat, keresőket, olyan csoportokat, akik szervesen nem kapcsolódnak az egyházhoz. Illetve egy másik gondolatunk, amit egy budapesti testnevelő kollégám vetett fel, hogy jó lenne egy közös megjelenés a különböző szolidaritási és utcai futóversenyeken, ami megmutathatnánk az egyházhoz tartozó hívő közösség erejét, nagyságát, közösségét, illetve hogy akár ezek a plébániai csoportok részt vehetnének, vagy akár a püspöki konferencia, vagy valamely egyházmegye részt vehetne, kezdeményezhetne szolidaritási futóversenyt, vagy szolidaritási sporteseményt. Illetve a támogatásban mindenképpen örvendetesnek találtam, hogy egyáltalán létrehívták ezt a megbeszélést. Bízunk benne, hogy a koordinációját a továbbiakban, illetve a tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok megosztását lehetővé fogják tenni a jövőben is. Amire úgy érzem, hogy nagy szükség lenne, hogy a laikus sportpasztorációs munkatársakat megerősítsék, kapjanak egyfajta lelki támogatást, és mindenképpen szükség lenne valamilyen kiszámítható forrás biztosítására is.
A sport és a spiritualitás témájáról tartott 3 napos nemzetközi konferencián melyek voltak az előtérbe került gondolatok, amelyeket javasoltak nemzeti szinten is figyelembe venni és megvalósítani?
A konferencia felépítésében az első napi előadók, az első szekcióban tanúságtevők voltak, a második szekcióban pedig olyan szervezetek, képviselői, akik megvalósították valamilyen formában a sportpasztorációt. A tanúságtevőknél sportolók, szülő, parasportoló volt jelen, a második szekcióban pedig a szalézi rend beszélt a sporthoz való viszonyáról, illetve a sportnak az oktatásban betöltött szerepéről, illetve egy olasz katolikus sportegyesület, amit egy pap hívott életre és vezet, ők beszéltek ennek a jelentőségéről, illetve egy portugál pap beszélt arról, hogy hogyan kombinálja a sportot és a katekizmust a fiatalok számára, hogy hogyan teszi közelivé, hogyan próbálja elérni őket. Amit ezekből az első napi kerekasztal beszélgetésekből elhoztam magammal, azt elfelejtettem mondani, hogy Ferenc pápa mind a két eseményre küldött üzenetet, tehát az kiderült, hogy nagyon fontos számára a sport összekapcsolódása az egyházzal. Egy nagyon szép mondata, amit korábban mondott, de itt újra elhangzott, hogy senki nem születik olimpikonnak, mint ahogy senki nem születik szentnek sem. Ez nagyon jól mutatja ez a mondata azt, hogy mi az, amiben a sport és a hit, az egyház össze tud kapcsolódni, vagy ahol közös meccéspontot tud most találni. Ami fontos volt számomra még, hogy hogyan lehet a keresztény értékeket felmutatni a sportban. A szalézi pedagógiát azért ez nem ismeretlen Magyarországon sem. A sportpedagógiai aspektusa az természetesen nem ismeretlen számunkra sem, hiszen ezért dolgozunk 30 éve a KIDS-ben is. Nekem például nagyon régi mottóm, II. János Pál pápa mottója, hogy a sport a nevelés semmi mással nem pótolható eszköze, és ezt hiszem is, és valószínűleg ezért is munkálkodom, mert ez nagyon mélyen a szívembe talált. Ami még így fontos lehet, és így a magam számára elvittem, hogy nagyon fontos, hogy tisztelhető tanár, tisztelhető edző álljon a sporttevékenységeknél a fiatalok mellett. Ebben például az amerikai, ez nem a konferencián, hanem még a délelőtti beszélgetésen az amerikai lelkipásztor, aki beszélt arról, hogy Amerikában egy katolikus sportegyetem is létezik. Náluk külön hangsúlyt fektetnek a keresztény edzőképzésre, illetve a keresztény sportolók képzésére. Abból a szempontból, hogy bár szerintem ez így Magyarországon nem reális, viszont az reális cél lehet, hogy mondjuk a katolikus iskolákban tanító pedagógusok, testnevelők, sportra foglalkozó edzők kapjanak egy olyan támogatást és olyan képzést, ami számukra is világossá teszi, hogy a sportnak milyen komoly pasztorációs lehetőségei vannak, mind a befogadás, a közösségteremtés, de olyan alap személyiségi egyenek fejlesztésében, mint akaraterő, kitartás, áldozathozatal. Amúgy ezek az értékek a másnapi kerekasztal beszélgetéseken és előadásokon erőteljesen előkerültek, ahol mind filozófiai, teológiai, szociológiai és antropológiai, sőt pszichológiai értelemben is foglalkoztak a sport jelentőségével, illetve a test tiszteletével. Ami számomra még nagyon fontos terület volt, hogy az olimpiai eszmék és a keresztény eszmék milyen pontokon kapcsolódnak össze. Ezen a második napon nagyon mély témák kerültek elő, ezek nem annyira gyakorlati oldalról közelítették meg, hanem inkább az elméleti oldalról a témát. Egyrésztről beszéltek arról, hogy a keresztény értékek felmutatása a sportban mennyire fontos, illetve szóba került az, hogy újabb és újabb kihívásokat keres a mai kor fiatalja, és ennek ellenére nem találja a boldogságát, és hogy viszonyítási pontot keres, és ezen a ponton sport milyen lehetőségeket nyújt, illetve a sportban jelentős eredményeket elérők, ilyen tanúságot tudnak tenni, mit tudnak felmutatni. Ami nehézség, hogy a versenysportnak van egy másik aspektusa is, ami nem feltétlenül egyezik ezekkel az értékekkel. Ezért fontos, hogy tudjuk, hogy hol és milyen határokkal mit tudunk tenni és lépni ebben a kérdésben. A felelősségvállalás itt főként azt mondom arra vonatkozik, hogy hogyan tudjuk elérni a fiatalokat, és hogy a sport egy olyan eszköz, amin keresztül elérhetővé válnak, fel tudunk mutatni olyan értékeket, amelyek az ő életüket segítik, amit őket egy boldogabb élet felé tudja vinni. Egy nagyon érdekes mondat hangzott el az olasz atyától, aki a sportegyesületeket hozta létre. Megkérdezték tőle, hogy miért van egyáltalán szüksége arra, hogy létrehozzon egy ilyen egyesületet. És erre azt mondta, hogy amikor sportolnak, az az a pont, ahol ő közel tud hozzájuk kerülni. Akkor kerülnek olyan érzelmi állapotba, amikor ő közel tud hozzájuk kerülni, és amikor közel tud hozzájuk kerülni, akkor képes őket tanítani, segíteni, támogatni, irányt mutatni, megmutatni a keresztény értékeket. Azt gondolom, hogy ez fontos számunkra is.
Nagyon szépen köszönöm, kedves Kinga, az alapos beszámolót, és további sok sikert kívánok a Katolikus Iskolák Diák Sport Szövetségének tevékenysége terén.
Köszönöm szépen.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búdőzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Virtasalyai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, most Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallják. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségéneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme földem ér.
Égből szállott szent kenyér.
légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon tégedet a föld s az ég. Mennyei seregek, velünk egyesüljetek, tiszta lelkek, az Istennek irgalmáról zengjetek. Nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.
Nap, hold, fényes csillagok, imádságra gyújjatok.
Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten, e szentségben nyerjék meg, mit remélnek. Reménységünk csak te vagy, Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.
Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam. A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket. Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis, tézis lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunkat hallották. A műsort a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben James Herriot az Állatorvos is ember című írásának 16. részét olvassa fel Hevér Gábor színművész. 0 óra 35 perctől 7 nap című regionális hírösszefoglalónkkal jelentkezünk. Egy órától Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos, Kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. 2 óra 5 perctől a Kávéház című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Miskolc város egykori főkertészére Barabics Fülöpre emlékezik Rózsa György főlevéltárossal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most rövid ajánlónk.
Miskolcnak a tudatos kertészeti fejlesztése 1925 környékén kezdődött el. A város akkori vezetése szeretettel ápolta azt a gondot, hogy Miskolc egy virágos város legyen, és komoly pénzügyi áldozatokat is hozott azért, hogy ez megvalósuljon. Nyilván akkor is szűkös volt a költségvetés, de erre leírják a források, soha nem sajnáltak a pénzt a város vezetői, hogy Miskolc egy elegáns, kertészetileg is színvonalas vagy ilyen várossá emelkedjen. És hogy egy korabeli dokumentumot idézzek, a Magyar Jövő 1934-ben azt írja, hogy Barabics Fülöp ihletett művésze a kertészetnek, akinek tudása és ragyogó fantáziája, tévedhetetlen szépérzéke és lelki kultúrája a virágdíszítésnek szinte csodálatosan pazar alkotásait hozta létre, gyönyörűségére a szemnek és a szívnek.
A 3 órai hírek után kezdődik Itt élünk című műsorunk. Ma Cserépváralján a Masina Fesztivált és Tisza Dorogmán a Bogja napot látogatjuk meg. Előzetesünkben Erdeiné Csepregi Zsóka, az Egy Bogja Alapítvány vezetője beszél.
Igen, hát visszatérnék ahhoz, amit mondtam, hogy az alapítványi szervezés, az fontos, tehát tudjuk, hogy mi jó a gyerekeknek, szakemberek is vagyunk, tehát nagyon sok pedagógus vagy olyan jellegű kollégánk van, aki gyerekek környezetében dolgozik, és egy kicsit a szülőket is tanítjuk, hogy nem feltétlen a műanyag, nem feltétlen a megvásárolható, nem feltétlen az, amiről azt gondoljuk, hogy érték. Tehát egy kicsit az értékválságos korban tudatosítani kell a szülőkben is. Ebben egy picit segítünk. Tehát nem tanácsot adunk, csak mutatunk valamit, egy mást, ami kicsit régi, kicsit új is, de mindenképpen olyan, amit ma használni lehet, meg érdemes is az okosszemléletet behozni.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péteri Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok mindenkinek!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, aki van, aki volt, és aki eljön újra, olvasom a Jelenések könyvében. Ha az emberek minden munkájukat Istenre gondolva kezdik, érte dolgoznak és az ő akaratát teljesítik, ha az ő áldását kérik magukra és életükre, imádkoznak hozzá azokért, amikre vágynak, és őt találják a bekövetkezett dologban, akár meghallgatásra talált imájuk, akár nem, akkor érezni fogják, hogy minden dolog, ami történik, hozzájárul, hogy megerősítse őket a gondolataikban róla élő igazságról, bármennyire különfélék és földön túliak legyenek is ezek az igazságok. Ezután már úgy élvezik Isten jelenlétét, mint élő személyét. Nem az ember dolga az, hogy az Istenbe vetett bizalomnak alapot teremtsen. Amint az sem az ember dolga, hogy magát Istenné tegye, hogy így magabiztosságának értelmet adjon. Az a gondolkodásmód, hogy Isten éppen ott áll különösképpen mellénk, ahol mi sorsunkat saját kezünkbe akarjuk venni, ahol sorsunkat nyakon ragadni, hajlítani akarjuk, ez a gondolkodásmód semmit sem fog fel Istenből. Istenből, aki az ember közelében van. Úgy szerette Isten a világot, mondja János az Új Szövetségben, tehát nem az egyházat, nem a jámborokat, nem a választottakat szereti, hanem a világot. A világot, amely tele van fogyatkozásokkal és hibákkal, amely éppen ezért teljesen Istenre szorul, Istenre, aki esetről esetre, lépésről lépésre képes változtatni tervein, hogy a világ Istene és a világért törődő Isten legyen. Így Isten maga alapozza meg benne való bizalmunkat, amikor világossá teszi számunkra, hogy mennyi közös tennivalónk van vele, hogy mindennapjainkban kitapogathassuk kettőnk közös útját. Istenünk, Atyánk, Te az igazság igéjét és a megszentelő szent lelket elküldted a világba, és ezzel kinyilvánítottad csodálatos belső életedet az emberek előtt. Add, hogy az igaz hit megvallásában az örök szent háromság dicsőségét megismerjük, és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.